Változatok világ végére. A zsidóság nézete. A világ vége nehezen megfogható szó. Mikor és hogyan jön el a világ vége? Nem csak a tudományos és a vallási értelmezésben lehetnek eltérések, de a szó értelmezésében is. Melyik világnak a vége? Az univerzum, a kozmosz vége? A földbolygó vége? A földi élet vége? Globális katasztrófa? Az emberi faj kihalása? A történelem vége? Vagy az egyén halála? És vége egyáltalán a vég? Valaminek a vége egyben lehet valami másnak a kezdete is. Feltámadás és újjászületés? Vagy csak változás? Új Jeruzsálem vagy új ősrobbanás? Vagy nem is lesz világ vége? If you come with me to the end of the world, I'll give you anything that lives on earth. Meg annyi értelmezése a világ végének, melyet van, aki vár, és van, aki fél tőle. De sem geológus, sem teológus nem tudja, mikor és hogyan következik be. A tudomány oldalán az elméletek, a vallás oldalán a különféle egyházak dogmái vagy értelmezései foglalkoznak a kérdéssel. Úgy tartják, hogy Isten, vagy tetszés szerint az örökkévaló, vagy a sors útjai kifürkészhetetlenek. Az ember viszont kíváncsi. A kifürkészhetetlen utak legvége, talán nem is a legvége, csak egy fontos fordulópontja. Megkérdezhetünk akárhány embert, biztos választ senki sem tud adni a világ vége kérdésére. Sorozatunkban mi se tudunk többet, mint felvillantani néhányat a válaszok közül, amelyek az emberi kultúra és civilizáció évezredes alakulása során születtek. Milyen lesz a világ vége? Egy bölcsész egyetemista válasza szerint olyan, amilyen világ végében hiszel. A most következőkben a zsidóság válaszát mutatja be.
Tolá János, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Szentírás és Talmud Tudományi Tanszékének egyetemi docense. Mielőtt a túlvilágról, a minden földi halandó számára eljövendő világról szólnánk, szükséges tisztázni, hogy miként is juthat az ember e helyre. Tehát először a halálról kell beszélnünk, mert minden ember meglátja a halált, amint ezt a 89. Zsoltárban is olvashatjuk. A halálhoz való viszonyulás kettő az ókori zsidó irodalomból vett idézettel kísérlem megvilágítani. Az egyik idézet az úgynevezett írásbeli tanból, a Bibliából, a Szentírásból, tehát a keresztény szóhasználattal az úgynevezett Ószövetségből, míg a másik a szóbeli tanból, amit a zsidó hagyomány szerint az örökkévaló szintén a sínai vagy a Sinai hegyén adott a zsidóságnak, tehát annak egyik részéből az úgynevezett misnából származik. A szentírási mondat a következő. Az örökkévaló adta, az örökkévaló elvette, legyen áldva az örökkévaló neve. Szól Jób, mikor értesül gyermekeinek tragikus haláláról. A Misnában, az úgynevezett szóbeli tanban található mondat így hangzik. Köteles az ember áldást mondani a rosszra, mint ahogy mond a jóra, mert írva van, szeress tehát az örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. Az egész szíveddel kifejezés azt jelenti, hogy mindkét ösztönöddel, a jó és a rossz ösztönöddel egyaránt, míg az egész lelkeddel azt tanítja, hogy még akkor is midőn az életedet veszi el. Úgy vélem, e két citátumból, e két tamból vett idézetből is látszik, hogy az ókori zsidóság a halált önmagában nem tragédiaként, hanem az élet velejárójaként élte meg. E realizmust hülyen tükrözik Rabbi Johanán szava is a Talmudból, az úgynevezett szóbeli tamból, aki azt mondja, csak így egyszerűen, hogy az ember vége a halál. Egy másik részben, egy másik traktátusban pedig azt olvashatjuk, ahová az embernek mennie kell, oda viszik lábai. Amint látjuk, az ember, a zsidó ember megbékél a halállal, azonban a halál, mely az Istentől ered, bekövetkezte bizonyos fokon értelmetlen az örökkévaló részéről, hiszen nem a holtak dicsérik az örökkévalót, írja a zsoltáros költő. Akkor viszont miért kell meghalni az embernek? A Tóra, Mózes 5 könyve, tehát a Tóra szerint a halál, mint büntetés került a földre, méghozzá az isteni törvény az Istentől eredő parancs megszegése miatt, sőt egyenesen az ember szabadította önnön magára és az emberiségre későbbi utódaira. Ekként olvashatjuk a Tórában. S megparancsolt az örökkévaló Isten az embernek mondván, a kert minden fájáról szabad enned, de a jó és rossz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meg kell halnod. Tehát a halál egy ellenséges erős, mint ilyet meg is személyesíti a bibliai kor emberének képzelete. Például ő a pásztor, ki alvilágba tereli az embereket, de a halál felöltheti a pusztító angyal képét is, aki végrehajtja az isteni ítéletet. A halál, mivel Isten töreled, nem lehet értelmetlen, az a bűn szankciójaként nehezedik az emberre, hiszen az igazságosság úgy kívánja, hogy a bűnösök elpusztuljanak, a vétkezőknek meg kell halniuk. A bűn nem csupán azért rossz, mert ellenkezik természetünkkel és az isteni akarattal, hanem emellett konkrétan is a halálhoz vezető út az emberek, Isten legutolsó teremtményeinek számára. Visszatérve a Tóra, tehát Mózes könyveinek előbbi szavaihoz, az későbbekként folytatódik. Arcod verejtékében fogsz kenyeret enni, míg nem visszatérsz a földhöz, mert belőle vétettél, mert por vagy és porhoz térsz vissza. E nézet, miszerint a bűn büntetése a halál, végigvonul az egész Szentíráson. Ebből következik, hogy a bűnök elkövetőit halállal kell büntetni. A bűnösök esetében tehát a halál nem csupán természetes sors, hanem megfosztás mindattól a jótól, az élettől, amit Isten az embernek adott. Ez a kiinduló pont, ez a világ rendje, és a zsidóság elfogadta, belenyugodott a rendbe, hiszen nemzedék meccs, nemzedék jön, de a föld fönnáll örökké, mondja, írja a prédikátor. Az embernek nincs hatalmában megmenteni önmagát a haláltól, ehhez Isten közreműködése szükségeltetik. Egyedül Isten mentheti meg az embert a haláltól, de nem az ember közreműködése nélkül. A Misnában, a szóbeli tanban is hasonló megnyilatkozást olvashatunk. A születettek rendeltetése a halál, azonban a mondat így folytatódik. Míg a halottaké a feltámadás. Itt, mint látjuk, már szerepel a feltámadás és az eljövendő világba vetett hit. A zsidóság krédója és tanítása szerint ugyanis csak a test hal meg, a lélek nem. A halál után az emberi testből a lélek elszáll, kiszáll, eltávozik, és ez a halál, amint a Tóra írja, és volt, midőn kiment a lelke, mert meghalt. A lélek azonban tovább él, ha úgy tetszik, halhatatlan, miként Ábrahámmal közli az örökkévaló, te pedig megtérsz atyáidhoz békében, eltemettetel jó öregségben. E tórai idézet nyilvánvalóvá teszi, hogy a lélek visszatérését az ősök tartózkodási helyére bizonyos határozottsággal elkülönítették a test eltemetésétől. Egyértelmű, hogy a kettő nem lehet azonos, mert Ábrahámot Kánaánban, a hebroni Machpéla barlangban temették el, míg atyát az észak-mezopotámiai Háránban, ősei pedig Úr városában, mely Dél-Mezopotámiában található. A Szentírás egyik legfiatalabb szövegében, Dániel könyvében már világosan megfogalmazódik a feltámadás képzete. Így ír, és sokan a földporában alvók közül föl fognak ébredni, ezek örök életre, s amazok gyalázatra. Ha a halál a bűn következményeként vonul végig a Szentírás könyveiben, akkor logikusan következik, hogy az élet a törvények, az isteni utasítások szerint élt élet jutalmazása. Eklatáns példája ennek az úgynevezett 10 parancsolat 5. parancsa, miszerint tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az örökkéval a te Istened, hogy hosszú ideig élj és hogy jó dolgod legyen. E parancs és az érte járó jutalom a Szentírás írásba foglalásának idejében élt embereknek egyértelmű, nyilvánvaló, de már nem volt az a Talmud a szóbeli tankorában élt bölcseknek, miként az a következő mondatokból kiderül. A Tórában olvassuk. Ha elébed akad az úton madárfészek valamely fán vagy a földön, benne fiókák vagy tojások, és az anya ül a fiókákon vagy tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákkal együtt. El kell bocsátanod az anyát, és a fiókákat elveheted magadnak, hogy hosszú ideig élj, és hogy jó dolgod legyen. A Talmud írja mondatokhoz kapcsolódván. Rabbi Jákov a hosszú életnek erre az ígéretére célozva megemlítette azon esetet, mikor egy ember felmászott a fára, kivette a madárfiókákat a fészekből, és nem bántotta az anyamadarat a Tóra utasításának megfelelően. Midőn dolga végeztével lefele jött, megcsúszott, leesett a létráról, és kitörte nyakát. Felveti a kérdést. Hol van jó dolga és hosszú élete ebben az esetben? Egy másik bölcs, Rabbi Akiva erre így felelt. Majd abban a világban, ahol minden jól megy, és minden tartós. Mikor és hogyan került be a zsidóság képzetébe az eljövendő világ? Hol is találkozunk vele egyértelműen? Nos, minden nép általában tud a túlvilágról, van képzete róla, a Szentírás viszont nem ismeri, sehol nem említi. A Szentírás elkíséri szereplőit a sírig, azután megfordul, visszatér és tovább foglalkozik az élőkkel. Vajon miért hiányzik a Szentírásból a túlvilág? Vajon tényleg hiányzik? Láttuk, hogy a Tanákban, a Szentírásban a halál büntetésként jön az emberre, néha ugyan megtorlás, de az esetek többségében bűnmegelőzés, prevenció. Akár úgy, hogy a bűnre készülő visszarettenjen a büntetéstől való félelmében, avagy úgy, hogy a büntetés másokat riasszon el a bűn elkövetésétől. Célja a közösséget megóvni attól, hogy a bűn megfertőzze, míg a jutalmazásnak rendeltetése a közösség jóléte és fennmaradása. Nincs is gond, amíg a szövetség, az Isten és a zsidóság közötti szövetség elevenen él a néphagyományban. A népnek egy akarata, egy célja, egy vallása van. Az egyisten hitéből következően ez az Isten büntet és jutalmaz. Az erény és a bűn az ember kezében van, szabad akaratából választhat. A nép boldogan élhet hazájában, ha Isten törvényei szerint cselekszik. Számban megfogyva, szétszórva és szenvedések közepette, elnyomásban és rabságban hattól eltér. És itt a szétszórattatás a diaszpóra időszakában a babiloniai számüzetéssel kezdődően nyilvánul meg először a túlvilági hit, és a szóbeli tan a misna írásba foglalásának idejében, körülbelül a 3. század elején, már egyértelműen meg is fogalmazódik. De nézzük meg alaposan, hogy tényleg semmilyen utalás sincs a túlvilági életre a Szentírásban. Ha megvizsgáljuk Jákob és Ráhel történetét a Tórából, Mózes első könyvének 29. és 35. fejezetét, akkor ott látjuk, hogy Jákob az első pillantásra beleszeretett Ráhelbe, majd 7 hosszú esztendőig dolgozott kezéért, de ezek az évek olyanok voltak szemeiben, mint egy néhány nap, mivel hogy szerette őt, olvashatjuk. Azonban apósa általi rászedetése után még 7 évet szolgált szerelméért, és a házasságból 2 gyermeke is született, József és Benjamin. Az utóbbi szülésébe halt bele Ráhel, a szerelmetes feleség. A megrendítő esemény 2-3 mondattal elintézi a Tóra. Nincsenek könnyek, zokogás, ruhatépés és egyéb jelei a szokásos gyásznak. Jákob eltemeti feleségét az Efrátba, Betlehembe vezető út mentén, és folytatja tovább útját. És kiveszett Jákob szívéből a szeretet? Vajon tényleg ennyire érzéketlen lett volna? Bezzeg olvasunk keserves sírásáról, mikor meglátja József véres köntösét. Akkor megszaggatja ruháját, zsákot tesz derekára, és így kiált. Bizony gyászolva szállok le fiamhoz a sírba. Ha az apát így megrendítette fia halálának híre, akkor miért nem nyilvánult ez meg a hűn szeretett feleség tényleges halálakor? A feleletet itt a Tórában kell keresnünk, és véleményem szerint meg is találhatjuk. A Tóra íróját csak az érdekli, ami a történetet előbbre viszi, férfiak, házasság, gyermekek, család, nemzetség és mindezek csúcsán a nép. Ez az a cél, amely felé törekszik, és Józsefnek, Jákob fiának feladata, családot, nemzetséget, törzset, a zsidó nép alkotó elemeit létrehozni. Elvesztése egy nemzedék kimaradása, a nép létrejöttének akadálya, tehát az egész közösség vesztesége. Ezért olyan fájdalmas a gyászír Jákobnak. Ráhel ellenben már nem alkalmas gyermekszülésre, ezért halála már nem közügy. Tragédiája, idézőjelbe, ugye csak egyéni tragédia. Visszatérve Jákob feljajdulására, József, mint utólag kiderül, csak vélt halál hírének meghallásakor azt olvassuk. Szállok le fiamhoz a sírba. Ugyanez a képzete Dávidnak is, mikor szerelmétől, Bathsebától, a házasságtörő kapcsolatból született gyermeke meghalt. Dávid ezeket mondta. Minek is böjtöljek? Visszahozhatom-e még? Én elmegyek ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. A halált pihenésnek, álomnak fogta fel az ókor zsidó embere, hol együtt lesznek majd az ősökkel. Jákob ezt mondja halál előtt gyermekeinek Egyiptomban. Én betérek népeimhez, temessetek el atyáimhoz. Júda és Izrael királyainál szinte mindenütt azt találjuk, hogy pihenőre tért atyáihoz. Látjuk tehát a csendes megnyugvást a halálban, mely álmot jelent csupán, nem elmúlást, és csak egy ideiglenes állapotot jelez. Ideiglenes ez az állapot, hiszen van túlvilági élet, és lesz feltámadás, amelybe hinni kell, hiszen a misna így nyilatkozik, aki nem hisz a holtak feltámadásában, az nem nyeri el a túlvilági életet. A bibliai kor emberének nagyon szegényes a túlvilági hite, bár a szomszédos területeken, Egyiptomban és Mezopotámiában a halál után élet igen hangsúlyozott, mitológikus tartalma rendkívül gazdag. A Tanák azonban erősen mitológiátlanít, ellenben könyveinek írásba foglalása után a hellenizmus idején megváltozik a helyzet. Ezen írában a hellenisztikus korban valószínűleg a keleti dualizmus hatására a test és a lélek képzete szétválik, és külön anyagi testről és anyagtalan lélekről kezdenek beszélni. Ebből alakul majd ki a halhatatlan lélek képzetének megjelenése. A fogalmi változás azért jelentős, mert ez bizonyos mértékben ellentmond a régi, a szentírási hagyományoknak. Jellemző, hogy az egyik talmudi vita arról folyik, hogy a test, avagy a lélek felelőse a bűn elkövetéséért. A Talmud írja, Antonius mondta rabbinak. Rabbi itt Rabbi Yehuda Hanászi, aki a misnát írásba foglalta. Tehát Antonius mondta rabbinak. A test és a lélek önmaguk kívántak az ítélet elé állni. Hogyan? A test mondta, a lélek vétkezett, hiszen mióta eltávozott tőlem, némán fekszem a sírban, mint a kő. A lélek mondta, a test vétkezett, hiszen mióta eltávozott tőlem, szállok a légben, mint a madár. Mondta rabbi Antoniusnak. Mondok egy példát, hogy mihez hasonlatos a dolog. Egy királynak volt egy gyönyörű kertje, és abban igen kívánatos gyümölcsei. E kertet ketten őrizték, egy sánta és egy vak. Mondta sánta a vaknak. Kívánatos gyümölcsöket látok a kertben, gyere, felmászom a hátadra, és elmegyünk megenni. Felmászott a sánta a vak hátára, elmentek és megették a kívánatos gyümölcsöket. Napok múlva elment a király gyönyörű kertjéhez, és kérdezi az őröktől. Hol vannak a kívánatos gyümölcseim? Mondja neki a sánta. Hát vannak nekem jó lábaim menni velük? Mondja neki a vak. Hát vannak nekem szemeim látni? Mit csinált a király ezek után? Felültette a sántát a vak hátára, és megítélte őket mint egyet. Ugyanígy van az ember is a bűnökkel e kor álláspontja szerint, tehát a test és a lélek közösen felelősek. Ez a felfogás még nem teljesen spiritualista, de már nem az élet a legfőbb jó. A Midrás, a zsidó legendairodalom már konkrétan leírja, Isten az ember két világra teremtette. A Talmud egyértelműen megfogalmazza az alábbi mondatokban, melyeket reggelente mond egy zsidó ember. Te adtad nekem a lelket tisztán, te teremtetted azt, te alakítottad azt és lehelted belém. Te őrzed azt bennem, és a rendelt időben te veszed el tőlem, hogy az idők végén visszatérjen belém. Tehát várakoznak a meghaltaknak lelkei a feltámadásra. A lelkek további sorsa azonban korán sem egyforma, hanem igencsak különböző, ahogyan egy hellenista korabeli pseudoepigrafikus mű Ezra harmadik könyve írja. E könyv szerint a bűnösök lelkei nem lelnek nyugalomra, míg az igazak lelkei békességet nyernek. A lelkek tehát elkülönítve élnek egymástól tovább, mindenik a maga érdeme szerint. Az apokaliptika azonban nem maradt meg csupán a lélek továbbélésénél, hanem felvetette a test feltámadásának koncepcióját. A feltámadás hite minden bizonnyal akkor lett általánosan elfogadott a zsidóságon belül, mikor megszaporodtak a mártírok, Isten nevének megszenteléséért adták életüket. Hiszen Isten feltétlen és egyetemes igazságosságával annak kell következnie, hogy akik vállalták a mártíromsággal járó szenvedéseket, kárpótlást kapjanak, ami viszont csak akkor lehetséges, ha visszakapják testüket, megtestesülnek, és újra részesedhetnek az élet örömeiben, mely tőlük rútul elvétetett. A túlvilágon élő lelküknek egyesülni kellett újra teremtett testükkel, és így élhetik majd tovább idő előtt megszakított életüket. 4. Antiochosz judai uralkodás és üldöztetései alatt, ez a polgári időszámítás előtt 175-164 között történt, sokan vállalták a mártíromságot, amint azt az apokrif Makabeusok második könyvéből is ismerhetjük. E korra datálható Dániel könyvének már idézett mondata a feltámadásra vonatkozóan, és a feltámadás képzetének széles körben elfogadottá válása, mégpedig kettős célzattal. Visszatartaná a népet a bálványimádástól és a megpróbáltatások idején lelket önteni a kételkedőkbe. A Makabeusok második könyvében olvashatjuk ama történetet, mikor az anya ekként biztatja legkisebb, még életben lévő gyermekét, ki nem hajlandó a bálványimádásra. A világ teremtője, aki az életet adja az embernek és kigondolta mindennek a létét, visszaadja nektek a lelket és az életet kegyelemmel, mert ti most az ő törvényeiért áldozzátok fel magatokat. Ne félj, szenvedd el a halált ennek a hóhérnak a kezétől testvéreidhez méltóan, hogy majdan a feltámadás napján testvéreiddel együtt nyerjelek vissza téged. A feltámadás a túlvilágról, a lelkek ideiglenes tartózkodása helyéről ekkor már konkrétan megfogalmazódik, testet ölt. Az ekkorban, a hellenisztikus korban kialakult zsidó szellemi irányzatok azonban már különbözőképpen vélték a lelket további sorsát. Az esszénusok és a farizeusok hittek az eljövendő világban, míg a szaddaceusok nem. Josephus Flavius, a korabeli krónikás így ír az esszénusokról. Hisznek a lélek halhatatlanságában. A farizeusok Josephus szerint hiszik, hogy a lélek halhatatlan, és hogy a túlvilága jutalmat vagy büntetést kap aszerint, hogy erényes vagy bűnös volt-e az ember, és pedig a bűnösök örökös rabságban fognak majd sínylődni, az erényesek pedig hatalmat nyernek, hogy visszatérhessenek az életbe. A szadaceusokról, kik csak az írásbeli tant tartották mérvadónak, ekként ír. Tanításuk szerint a lélekkel a test együtt elpusztul. Mint azt korábban megismertük, a későbbiekben a farizeusok álláspontja érvényesült, amint azt a misna már egyértelműen megfogalmazta, a születtettek rendeltetés a halál, míg a holtaké a feltámadás. A túlvilágon lévők életre keltését a Szentírásban 3 helyen lelhetjük fel, ám ezek mindegyike csodálatos jelenség, és a proféták végzik azt. Először Éliáhu, Illés éleszti fel a Czarefatai vagy Czareftai özvegyasszony fiát, másodszor Elisa, Elizeus éleszti fel a Súnemi asszony fiát, harmadízben pedig Elisa, Elizeus csontjainak megérintésétől feléled egy halott.
A Szentírásban milyen különböző elnevezéseken nevezik a túlvilágot, vagy amit mi túlvilágként ismerünk?
Hát igen, a túlvilág az voltaképpen ugye egy bevett magyar szóhasználat, de itt is célszerű visszamenni a héber kifejezésekhez, mert nem egy szóval nevezik a túlvilágot, vagy az eljövendő világot. Legtöbbször 3 szót használ a Szentírás, tehát 3 héber szót ennek a bizonyos valamilyen világnak a meghatározására, elnevezésére. Az első, talán a legközismertebb, az úgynevezett Seol. Ez a szó gyakorta előfordul a Szentírásban, különösen a Zsoltárok könyvében. Legtöbben a sír, sírgödör, mások alvilág értelemben fordítják. Ezt a kifejezést először a Tórában, a Mózes 5. könyve 32. fejezet 22. versben olvashatjuk, a következő a szövegkörnyezet. Tűz lobban fel haragomban, és a Seol mélyéig megemészti a földet és termését. Tehát ebből következik, hogy Isten hatalma mindenhova eljut, a bűnös sem menekülhet előle. Ámosz könyv a 9. fejezet 2. verse következőképpen fogalmaz. Ha a Seolba ássák is be magokat, kezem onnan is kiragadja őket, s ha az égbe emelkednének is fel, onnan is lehozom őket. Ám is lehet a kifejezés valódi értelme? Ha valódi magyarázatot keresünk rá, legjobban tesszük, a nyelvileg vizsgáljuk meg a szavak értelmét, vagy a szó értelmét. Tudnunk kell, hogy a Seol szó a héber Sin Alef és Lamed ige gyökéből származik, amely kérdezni, kérni jelentéssel bír. A Szentírás tehát valójában a halál utáni állapotot, mint kérdéses helyet említi, amiről élő embernek pontos tudomása nem lehet. A másik gyakran szereplő kifejezés a cálmávet, a halálárnyék. Tehát a halálárnyék ugyancsak gyakort előfordul a Héber Bibliában, a Szentírásban. A Zsoltárok könyvének a 23. fejezete, tehát a 23. Zsoltár 4. verse, amit gyakran idéznek, a következőképpen írja. Ha halál árnyék völgyében járok, és nem félek a bajtól, mert te velem vagy. Jobb könyvében is többször találkozunk vele, a 10. fejezet 20-21. verse a következőképpen írja. Nem, de életem napja oly kevés. Fordulj el tőlem, hadd térjek magamhoz, mielőtt elmegyek, vissza nem térve, a sötétség és a halál árnyék földjére. A halál árnyék, vagy egyes fordítások szerint az árnyékvilág kifejezés, egyesek szerint összetett szó, tehát héberül a cálmávet, ebben az esetben a cél, ami magyarul az árnyék, és a mávet, ami magyarul a halál szavak összetételéből jött volna létre. Az ilyen összetett szó azonban elég ritka a bibliai héberben, ezért egyes bibliatudósok úgy vélik, hogy ez valójában nem is összetett szó, hanem azt más magánhangzókkal kell ellátni, tehát másképpen kell pontozni. Szerintük valójában a Tzadi Lamed Mem, tehát a képet, modellt készít, másol, gyökből képzett, elvont főnévvel van dolgunk, és a szó helyes olvasata cálmut, ami magyarul elmúlás, árnyékvilág. A harmadik kifejezés, ami a Szentírásban is megtalálható, a későbbi zsidó irodalomban és a zsidó közgondolkodásban inkább ezt szokás használni, az úgynevezett Olam Haba. A Biblia szellemében, a Szentírás szellemében a profétai jövendelések alapján nevezi így az ókori zsidó hagyomány a jövendő világot, mert ezt jelenti az Olam Haba, tehát jövendő vagy eljövendő világ, amelyben Isten megítéli az embereket és a népeket. Amikor a messiási korban megvalósulnak a bibliai vágyak a természet és az emberek békéjéről, Izrael népének megváltásáról. Izrael fiainak és a világ népei jámborainak mind osztályrészük lesz a jövendő világban, tanítja a Misna, Sanhedrin traktátus 5. fejezet első mondata. Az ókori zsidó irodalom a jövendő világot rendszeresen a jelen világ ellentéteként, mint messiási kort említi.
Milyen jel vezeti be a feltámadást?
Különösebb jel, tehát ilyen egyértelműen körvonalazható jel nincs. Tehát a Talmud, a szóbeli tan foglalkozik vele, de a szóbeli tant körülbelül 2000 tudós, tehát 2000 bölcs, 2000 rabbi írta, és nincs ebbe konszenzus. Tehát van, aki így írja, van, aki úgy írja. Tehát többféle nézet van. A legelfogadottabb nézetek, hogy akkor jön majd el a messiás, tehát a messiák héberül, a megváltó, amikor nagy lesz a córesz, tehát nagy lesz a baj a világban. Tehát akkor küldi el az Isten az örökkévaló a megváltót. Van olyan nézet, amikor nagyon jó lesz, akkor fog eljönni majd a megváltó. Nagy valószínűséggel ugye a kettő közötti állapot következik majd be. Erre úgy szoktuk mondani, hogy Bimhére vejám én, ugye jöjjön hamarjába napjainkba.
Ez tehát azt jelenti, hogy a zsidó tanok szerint ez bármikor eljöhet?
Igen, szóval ezt nem tudjuk, tehát a messiásnak vannak különböző előjelei, amiről szintén nincs konszenzus, tehát különböző vélemények vannak ezekről az előjelekről, tehát ahogy az imént említettem, ez a bizonyos nagyon-nagyon rossz dolog. Tehát ezért nem tudjuk pontosan. A Talmud egy helyütt azt írja, hogy legyen az embernek mindig a keze ügyében a fehér ruhája. Ezzel azt jelképez, hogy a fehér ruha, ez a büntelenség, a tisztaság állapota, tehát legyen az ember állandóan készen létben, mert bármikor jöhet a messiás.
Ugye ezek a tanok már léteztek Jézus megszületésének idején is. Mi alapján vélik úgy a zsidók, hogy Jézus nem a messiás volt?
Hát ha elolvassuk a úgynevezett keresztény részről úgynevezett ószövetséget, abban vannak különböző jövendőlések, különböző ismérvei a messiásnak. Talán elég legközismertebb a Jesaja vagy Ézsaiás könyvére utalni, ami például a messiás eljövetelét megelőzi egy ilyen örök világbéke korszak, hogy a kisgyermek a mérges kígyó lyukánál, fészkénél terjeszti ki a kezét, a medve szalmát eszik, oroszlán is legel. Tehát ugye ez olyan képzet, ami nem valósult meg a Jehosa ben Yosef, ugye héberül, amit latinosa Jézusnak mondanak, születésével és életével. Tehát a zsidóság nem úgy élte meg ezt a bizonyos eseményt, hogy megváltozott volna a világ, mert ha történelmet nézzük, akkor nem változott meg a világ. A zsidóság, mint nép továbbra is római uralom alatt élt, továbbra is elnyomás alatt élt, és nem jött el az a korszak, amire mindenki vágyott, amit a zsidóság tanítása, az úgynevezett Ószövetség tanítása szerint el kellett volna, hogy következzék.
Akkor, hogyha eljönne a messiás, akkor azt, ha mondjuk most jönne el, mit tapasztalna, vagy miből látna azt, hogy valóban eljött?
Hát erről sincs egységes álláspont. A világnak kellene megváltozni nagy vonalakba, tehát a legtöbb kommentátor, vagy legtöbb bölcs, legtöbb tudós ugye ekként gondolja, de például Maimonides latinos nevén, Rabbi Moshe ben Maimon héberül, ő azt írja a messiás eljöveteléről, hogy a világ nem fog megváltozni akkor sem, ha eljön a messiás, mindössze, idézőjelben mondom, hogy mindössze annyi történik, hogy a zsidóság békében él, és nem bántják őket. Tehát ez már akkor a középkorban, mint egy messiási világkép lett volna.
A messiási kor, az mennyi ideig tart, vagy az hogyan kapcsolódik a túlvilági léthez, a feltámadáshoz és a mi általunk ismert világhoz?
Hát ezt nem tudjuk, mert még nem jött el a messiás, tehát ez a bizonyos aranykor, hogyha eljönne, amire várunk, és reméljük, hogy minél előbb eljön, akkor majd meg fogjuk tapasztalni. Szóval nincs konszenzus, tehát nincs ilyen dolog, hogy akkor eljön az örök békekorszak, és a kóser sült libák röpködnek az ember szájába, és mindenki nyugszik az ő fügefája alatt, ahogy a saját proféta is írja.
De a messiás eljövetelekor történik meg a feltámadás?
Hát igen. Szóval a messiás eljövetelével a legfontosabb dolog a zsidó hagyomány szerint, hogy felépül majd újból a jeruzsálemi szentély. Tehát a jeruzsálemi szentély, aminek a helyén jelenleg van ez a bizonyos sziklamecset, és az legfeljebb a messiás tud egy helyen két épületet létrehozni, tehát ahhoz tényleg a messiás eljövetele kell. Tehát ha ez megtörténne, felépülne újból a jeruzsálemi szentély, akkor ismét elkezdődnének az áldozatbemutatások, és az áldozatbemutatások hozzák meg a büntelenséget az egész világ számára, és akkor kvázi visszatérne az a bizonyos Édenbéli, paradicsombéli állapot, amikor mindenki büntelen. Ugye a kereszténységnek is hasonló ugye nézete van Jehosa ben Yosef, tehát Jézus halálával, aki magára vette úgymond az egész világ bűnét, és akkor abban a pillanatban ugye megtörtént a büntelenség állapota. Tehát a zsidóság még várja ezt a bizonyos állapotot, tehát addig is arra kell törekedni, hogy természetesen megtartva az örökkévaló törvényeit, várni a messiás eljövetelét, de azt lehet cselekvően is várni, tehát a szóbeli tanban több ilyen nézet van, hogy a messiás vagy úgynevezett beitach, tehát idejébe jön el, vagy achisena, tehát siettetve. Tehát lehet siettetni a messiás eljövetelét. Van egy ilyen nézet például a Talmudban szintén, ha minden zsidó megtartana egy sábeszt, egy szombatot, akkor biztos, hogy eljönne a messiás. Hát tartok tőle, hogy erre még várni kell.
A zsidó tanok szerint a feltámadás az fizikai vagy lelki feltámadásként értendő?
Erre sincs egyértelmű válasz, tehát azt hiszem feltűnő, hogy majdnem mindenre azt mondom, hogy nincs egyértelmű válasz, mert a zsidóságban nincs egy pápa, aki dogmákat, vagy nincsenek elfogadott dogmák. Tehát a zsidóság szabadon magyarázza, tehát mindenki kvázi, aki érte ehhez, szabadon magyarázhatja ezeket a dolgokat, és hogyha vannak hívei, akkor van, akinek jobban elfogadott a magyarázata, általában régebbi korokban élő bölcseknek ugye jobban elfogadott a magyarázata, mint az újabb magyarázóknak, tehát kommentátoroknak. De nincs olyan, hogy valaki megmondaná, hogy ez az egy igazság van, nincs több. Tehát mindenki mást hisz, nem mindenki mást, azért megvannak a bizonyos rendező elvek, de nincs ebbe konszenzus. Tehát ugye nem lehet leírni, nincs ilyen dogma.
És akkor ilyen konszenzus szerint a messiási kor az a földön képzelendően létező emberekkel, illetve a meghalva feltámadt halottakkal együtt?
Igen, ez egyértelmű. Tehát mindenki föltámad, akinek lelke van. Ugye mi a lélek? Tehát ahogy a Tóra írja, tehát a Szentírásban olvashatjuk, a vér jelképezi a lelket. És akinek ugye vére van, tehát ide tartoznak az emberek, és bizonyos mértékben melegvérű ugye állatok, azok mindenki föl fog támadni, tehát megelevenül mindenki. Itt, hogy mi a sorrend, mert nem mindegy, hogy mikor támadunk föl, ugye elég sokan leszünk a világon, és arra sincs gyakorlatilag egy álláspont, hogy most 20 évesen, vagy 80 évesen, szóval nem tudjuk ezeket a dolgokat, feltámadás az lesz. Szóval feltámadás lesz, tehát amikor a Messiás eljövetelével egyidejűleg. Tehát az már egy akkora csoda, hogy a feltámadás az nyugodtan követheti. Tehát akkor az egy olyan világ, ami az eljövendő világ.
Ez a messiási kor, hogyha most fel akarjuk térképezni az univerzum történetét globálisan, akkor lehet ezt egy forgatókönyvnek tekinteni, hogy volt a teremtés, elkezdődött a mikorunk, amivel mi élünk, és amikor a messiás eljön, akkor elkövetkezik a messiási kor, ami onnantól úgymond az örökké valóságig tart, tehát nem lesz vége, sohasem nem változik meg.
Ugye az örök visszatérés mítosza az zsidóságban ez így nem jelentkezik. Tehát ha a messiás eljövetelével a messiási kor az örökké tart. Tehát ez a legáltalánosabban elfogadott nézet. Tehát az nem egy ciklikusság, tehát az nem ismétlődik.
Fognak születni emberek, vagy élőlények?
Hát ezt sem tudjuk. Szóval ha ugye testi feltámadás megtörténik, akkor nyilvánvalóan lesznek testi szükségletek. És a testi szükségletek, ugye férfi nőknek van ilyen testi szükséglet, tehát akkor nyilvánvalóan ugye születhetnek gyermekek is.
A szaporodjatok az akkor is létező.
Igen, mert az isteni törvények azok érvényben maradnak, tehát a zsidó hagyomány az 613 ilyen parancsot ír elő egy felnőtt zsidó férfi számára, és a legeslegelső parancsolat ebből a 613-ból rögtön Mózes első könyvének az elején, ez a Perú Revu Umilu, tehát szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek meg a földet.
Mi a helyzet a többi vallás képviselőivel a feltámadás idején?
Hát mindenki ember. Szóval az ember az ember, mert ezt is a Tóra legelején úgy olvassuk, hogy Becelem Elokim, tehát Isten a saját képére, a saját hasonlatosságára teremtette meg az embert. Tehát nem zsidót, nem mohamedánt, nem cigányt, nem mást, hanem az embert. Tehát ez is egy pici félreértés, mert itt héberül, ha megnézzük, akkor az első emberpár, így idézőjelben mondanám, az első emberpárt úgy hívják, úgy nevezik, hogy Ádám és Éva. Tehát magyarul, tehát héberül Ádám és Havá. Ádám az nem egy személynév, az Ádám az azt jelenti, hogy az ember. Tehát ugye nem egyes ember, hanem az ember. A Havá, az Éva pedig azt jelenti, hogy minden élőnek az anyja. Tehát nem egy konkrét személy, tehát nem egy testi valóságban lévő személy, holott ugye az, de a neve az sugallja, hogy az emberiség, ami áll a hímnemű és áll a nőnemű részéből, és a kettő ugye szükségeltetik ahhoz, hogy az emberiség fönnmaradjon, és tovább tudjon élni.
A feltámadás után megvan a pokolnak és mennyországnak, vagy paradicsomnak a dualizmusa?
Igen, ez egy érdekes dolog, mert nincs pokol. Tehát a zsidó hagyományban nincs pokol, meg nincs mennyország. Bár a pokol szó az mondjuk egy héber szó, mert magyarul egy Gehennának szokás mondani, ami egy Jeruzsálem melletti völgy, szintén a proféták írásaiba található, Gehinom héberül, ebből magyarosodott ez a bizonyos Gehenna, de ez egy undokhely, ahol gyerekáldozatokat mutattak be, állandóan égett a tűz, ahol embereket égettek, tehát ez egy olyan hely, ami később lehet lehetett a pokol szinonimája, de a zsidóságban ilyen kvázi pokol kép nincs, és nincsen mennyország kép sem, hanem van a túlvilág, ahova mindenki eljut.
Akkor megint csak a kereszténységgel ellentétben egyrészt nem szűnik meg a mi általunk ismert fizikai világ, másrészt a történelem is folytatódhat.
Igen, csak a történelemnek valahogy úgy kellene folytatódni, tehát a Szentírás szellemében, például a Jesaja szellemében, hogy az örök béke, a világ béke korszaka, amikor ember-embert nem bánt, és képletesen ugye az állatok sem bántják egymást, bár ezt ugye nem muszáj szó szerint érteni, ahogy a szóbeliten is leírja, tehát a zsidó hagyomány a későbbiekben úgy írja, hogy ez csak egy példázat. Tehát az, amikor nincs bántás, nincs kizsákmányolás, nincs elnyomás, amikor az ember emberhez méltóan él, kvázi a paradicsomi állapotoknak megfelelően.
Az azt jelenti a paradicsomi állapot is, hogy halál sem lesz?
Hát ez megint egy olyan kérdés, hogy ha logikusan gondolkodunk, akkor halálnak lenni kell, mert ez a bizonyos képletesen ott volt ez a két fa az Éden kertjében, amiről az örökké való megparancsolta az első emberpárnak, hogy a kert minden fájáról ehettek, de a jó és a rossz tudásnak és az élet, vagy az örök élet fájáról ugye ne egyetek. És a balga emberpár ugye rögtön engedetlen volt, és evett a jó és rossz tudásának a fájáról, tehát ezért lett az ember, az állatvilág fölé ezért tudott emelkedni, mert belátással, szabad akarattal kvázi rendelkezik, de nem szakajtott az élet fájáról. Tehát ha arról nem szakított, akkor meg kell neki halni. De a messiási kor, hogyha eljön, ami jöjjön el hamarjában napjainkba, akkor lehet, hogy ezt übereli, lehet, hogy ezt felül fogja írni. Tehát erről sincs konszenzus. Hogy most lesz halál, nem lesz halál. Nem tudjuk.
Összegezve a zsidóság elképzelései, összehasonlítva az iszlám, illetve a kereszténységgel, lehet azt mondani, hogy a túlvilági elképzelések a legkevésbé transzcendensek.
Igen, és a legkevésbé, hogy mondjam, legkevésbé kidolgozott. Mert a zsidóság úgy véli, és az élete is ezt támasztja alá, hogy az embernek itt a földön, az életében vannak dolgai. Tehát itt a földön kell elősegíteni a megváltást, itt a földön kell az Isten törvényei szerint élni, és az Isten törvényei olyan törvények, ami gyakorlatilag a keresztény, és még az iszlám kultúrkörbe is beleillik, mert például a 10 parancsolat, ezt mindenki elfogadja az egész világon. Tehát nincsenek a tórai törvények olyanok, hogy öld meg a másikat, gyilkold meg a másikat, kínozd az állatot, tehát semmi ilyen dolog nincs. Tehát itt a földön kellene bizonyos mértékben elérni ezt a megváltást, és akkor nem kell várni egy olyan eljövendő világra. Ehhez Martin Bubernek vannak ilyen gyönyörű gondolatai. Martin Buber a 20. században él zsidó gondolkodó. Ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy amíg más népek és vallások a túlvilágról vagy más világról beszélnek, addig a zsidóság, tehát mi a jövendő világról szólunk. Egy szóval ők, tehát a többiek úgy vélik, hogy két egymástól élesen elválasztható világ létezik, tehát mi a zsidóság viszont úgy gondoljuk, hogy a két világ lényegében egy, és egyé is kell válnia.
Elhangzott Változatok a világ végére. A zsidóság nézete. Olá Jánossal Hargitay Henrik beszélgetett.
Thank you.